Sziasztok, drága hallgatók! Én Máta András vagyok, ez pedig itt az Utazási Podcast, annak is a 16. része, amiben testvéremet fogom meginterjúvolni. A téma pedig a gyerekes utazás. Úgyhogy csapjunk is bele! Cső, tesó!
Szevasz!
Üdvözöllek a műsorban!
Köszi szépen!
Hello! Miről beszélünk?
Azt hiszem a gyerekes utazásról.
Szóval gyerekes utazás, és miért vagytok ti relevánsak ebben a témában?
Amiatt, mert hogy van két gyerekünk, az egyik az 6 éves, a másik az 2, és eddig azért elég sok helyre utaztunk. Úgyhogy gondolom, emiatt kerültem ma a műsorba, nem azért, mert a tesód vagy.
Nem, az egyáltalán nem. Emiatt. Szóval 6 és 2 évesek.
Igen, igen.
Hány országban jártak eddig?
Roli, ő a 6 éves. Szerintem valahol a 15 és 20 között. A Zozo, ő a 2 és fél éves, 2 éves. Valahol 5 és 10 között. Mondjuk az hozzátartozik a történethez, hogy olyan másfél éve elköltöztünk Svájcba, és azóta a legtöbbet Svájcon belül utazzuk. Úgyhogy az elmúlt másfél évben nem nagyon nőttek a meglátogatott országok számai. Ennek ellenére sokat utazunk, de főleg országon belül.
Tehát előtte azért volt egy-két nagy túra.
Igen, volt egy-két nagy túra, sokat repültünk. A Rolival az első utazás az, azt hiszem, 6 hónapos korában volt. És akkor azóta rendszeresen volt negyed évente, fél évente valami utazás. Ez tartott egészen ugye az Ozó születéséig, ott volt egy kisebb szünet, aztán akkor vele is nekiálltunk, és ugye jött ez a svájci lehetőség. Úgyhogy azóta főleg Svájcot és környékét jártunk be.
Meg most volt egy Marokkó.
Igen, és ez egy idő után eléggé ilyen standard lett, a gyönyörű szép tavak, meg a hatalmas hegyek, meg a kristálytiszta levegő, úgyhogy el akartunk menni egy olyan helyre, ami teljesen más. Úgyhogy ezért Marokkót választottuk egy ilyen 2,5 hetes utazásra.
Kibillentiteket egy kicsit a komfortból.
Igen, igen, mert amúgy sok helyet néztünk, ahova el akartunk menni, Madeira, vagy valami szigetországot Spanyolország mellett, és amikor nézegettük a képeket, akkor rájöttünk, hogy igazából egyik sem olyan szép, mint Svájc. És akkor minek utazzunk el valahova, ha ott van országon belül minden, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy keresünk valami teljesen más dolgot.
Hogy a tengerpart lett volna.
De Svájcon belül meg ott vannak a tavak, úgyhogy az meg ugyanolyan jó, és ugyanolyan szép.
És akkor a Marokkóban benne volt az, hogy az Afrika is az már egy ilyen Európán kívüli vidék, kipróbálni egyet ezt a Európán kívüli komfortot?
Igen. Alapvetően ugye az volt a szűrés, hogy nem akartunk túl sokat utazni, túl messzire utazni, mert a pici, ő még nem aludsz át az éjszakát, és nem akartunk végszenvedni egy éjszakai utat, mondjuk egy amerikai vagy egy ázsiai utat.
Meg felborul a mondjuk az alvásrendje, nem? Jetlagtől meg ilyenek, nem?
Én attól kevésbé féltem. Az úgyis megoldódik egy-két nap alatt. Én inkább magát a repüléstől tartottam, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy olyan helyre megyünk, ahova elérhetünk egy 4-5 óra alatt, és akkor néztünk különböző helyeket, néztük Izraelt, Egyiptomot, aztán végül is Marokkó mellett döntöttünk, mert hogy az kulturálisan ugye egészen más.
Ezt meséljük majd el a legvégén, hogy itt mik történtek.
Oké.
Okay. Akkor kezdjük a legelején, hogy ti azért elég sokat utaztatok már ketten is, és akkor már terveztétek, hogyha jön a gyerek, akkor ezt megtartjátok.
Igen, de szerintem sokan tervezik. Ezt nagyon sokan tervezik, akik ugye várják a gyereket, és sokat utaztak. Azért a mai világban nagyon sokan sokat utaznak. Ugye most ezek a fapados járatokkal, főleg Európán belül, gyakorlatilag minden hétvégén tudsz valahova menni. És egy csomóan vannak, akik ugye azt mondják, hogy jaj, majd ha gyerekem lesz, akkor is majd utazok. Aztán általában ez akkor változik meg a legtöbb családnál, akiket ismerek, hogy amikor megszületik a gyerek, akkor utána igazából rájönnek, hogy milyen macera gyerekkel menni bárhova, akár csak átmenni a nagymamához, vagy levenni a Balatonra. És akkor így halogatják mindig az első utazást, és akkor eltelik fél év, 1 év, 2 év, 3 év, 5 év, és akkor rájöttek, hogy nem utaztak sehova. Úgyhogy mi ezt próbáltuk tudatosan kikerülni, és még a Roli születése előtt vettünk egy repjegyet, a fél éves, nagyjából a fél éves korára, hogy szinte biztosak voltunk abban, hogy ha megszületik, utána mi se akarunk ezzel foglalkozni. És ugye telik múlik az idő, ugye szinte senki nem vesz úgy repjegyet, hogy holnapra, hanem azért néhány hónappal előbbre, és akkor így gondoltuk, hogy kicsusszunk az időből, úgyhogy úgy döntöttük, hogy veszünk egy repjegyet, és akkor Máltára mentünk.
Uh-huh. És amikor megvettétek, akkor tudtátok, hogy egy 6 hónapos gyerekkel már jó utazni, lehet utazni, vagy volt valaki ilyen inspirációs
személy, bárki, aki ilyen infókat adott?
Én egy multinál dolgozok, és ott nagyon sok nyugat-európaival dolgoztam együtt, és ott ugye egészen máshogy élik az emberek az életüket, más a családnak a felépítése, hamarabb visszamennek dolgozni az anyukák, meg ilyesmi. Úgyhogy onnan egyértelműen az impulzus jött, hogy menjél utazni minél hamarabb, sőt, egy kis gyerekkel sokkal könnyebb utazni, mint egy nagy gyerekkel. Mindenki azt mondta, hogy az egy éves kor alatti gyerekkel a legkönnyebb utazni, mert igazából tényleg csak eszik, alszik, és körülbelül ennyiből áll a napja. Úgyhogy mondták, hogy nyugodtan merjünk belevágni, úgyhogy emiatt csináltuk. Én Magyarországon, főleg így a baráti körből, én nem ismerek senkit, aki ilyesmit csinált volna, de hát pont ebből akartunk kiszakadni, meg pont itt akartunk valami példát mutatni, továbbvinni az utazgatóknak a hírnevét, hogy gyerekkel is lehet utazni, igen.
És mit szólt a környezet? Szülők, nagyszülők?
Hát a legtöbben vonakodva vették, és megdöbbenve, de ugye ez hozzátartozik, hogy azért előtte sok helyen voltunk, körbejártuk már a világot, ugye utaztam a Transzibéria vasúton, meg dolgoztam különböző országokban, úgyhogy azért ez nem az volt, hogy végig egy kisvárosban éltünk, és akkor a gyerek születése után hirtelen nekiállunk utazni, szóval erre fel voltak készítve az emberek, de a legtöbben azt mondták, hogy milyen bevállalósak vagyunk.
Igen, hogy felelőtlenek, azt nem mondták?
Azt nem, szerintem inkább nagyon sokan ilyen irigykedve álltak a történethez, amikor persze nekik is meg lett volna lehetőségük, csak nagyon sokan szerintem lusták voltak ezt a plusz egy lépést megtenni ahhoz, hogy ez megtörténjen.
És akkor baráti társaságban van olyan konkrétan, aki akart utazni, nem mert elindulni?
Na, ez a legtöbb. Ez a legtöbb. Uh-huh. De ugye egy csomó olyan van, akik meg azóta, hogy mi utaztunk, és ugye erről írtam sokat, meg előadtam, meg ugye főleg a barátoknak mesélek ezekről a dolgokról, és hogy őket viszont inspiráltuk arra, hogy ők is belevágjanak ebbe, és ők is elinduljanak.
Volt, aki el is indult?
Volt, igen, több család is volt, de azért a legtöbben még mindig elég visszafogottan. Szóval nagyon sokan elmennek mondjuk le a horvát tengerpart a kocsival, ami egy tök jó dolog, csak ugye mindig viszik a nagymamát meg a nagypapát, vagy a testvéreket, akiknek már van nagyobb gyereke. Szóval a legtöbben egy ilyen biztonsági hálót visznek maguk körül.
No. Jó, és jött az első repülés. Hogy sikerült?
Hát az első repülés az elég nehezen sikerült. Ugye elindultunk a reptérre, taxival mentünk, összepakoltunk mindent, már órákkal hamarabb, általában ez nem így szokott lenni, de ugye gyerekkel úgy voltunk, hogy legyen kész minden, és elindultunk a reptérre, és akkor még a taxiba és odafelé is még pörgettem az agyamba, hogy na még ez megvan, na elraktuk-e ezt, azt, azt.
Kihúztam-e a kávéfőzőt, bezártam-e az ajtót, ilyeneket is, meg erre?
Ilyeneket nem, inkább az utazással kapcsolatos, pakolásos dolgokat. És akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy ilyen háromrészes babakocsink volt, amit elvittünk magunkkal, annak az egyik részét. És ott volt egy ilyen átalakító, hogy magát a toló részt, meg a hordozó részt, azt össze lehessen kapcsolni. És akkor rájöttünk, hogy azt otthon hagytuk a lakásban. Úgyhogy két opciónk volt. Az egyik az, hogy elmegyünk Máltára, a leges-legelső utazásunkra, úgyhogy gyakorlatilag a babakocsit nem fogjuk tudni használni. Vagy visszafordulunk az alkatrészért, és megkockáztatjuk azt, hogy lekéssük a repülőt. Ez már majdnem a reptéren voltam, és onnan vissza, haza, meg ki a reptérre, az egy órás kitérő volt. És végül is ezt választottuk, de szerencsére a taxisofőr partner volt benne, úgyhogy nyomta a gázt.
Nyomta, mint az állat.
Odaértünk, visszaértünk, úgyhogy szerencsés volt a dolog. És akkor ekkor volt az másik nagy megdöbbenés, amikor ugye át kellett menni a biztonsági ellenőrzésen, és hogy hát erre marhára nem voltunk felkészülve. Úgyhogy mindenféle cumis üvegek, meg kis táska, meg kis játék, meg minden szétpakolva ezer felé, és ugye ezt át kell vinni az átvilágításon.
Felpakolni.
És hát szerintem egy fél órát ott voltunk, minimum. És
mindenki már ilyen megvető tekintetek.
Igen, mindenki minket nézett,
a gyerek üvölt.
Ott anyáztak, már átmentek másik sorba, mi is mondtuk, hogy mi a fenének jöttünk el, és ez még csak a reptéren volt. Úgyhogy ezt a tapasztalatot a későbbiekben azért felhasználtuk, és a következő utazásokon már sokkal jobban csináltuk.
De várj, és ennyi cuccot te felvihetsz a gépre? Tehát mondjuk ez fapados volt? Vagy
fapados volt.
És akkor hogy vihetsz fel ennyi cuccot, amikor ugye fapadosnál az van, hogy csak egy ember, egy táska, már egy külön kis, nem tudom, hasitas is se lehet, vagy egy női táska se lehet pluszba?
Nekem sose volt ezzel rossz tapasztalatom. Én mindig több táskával mentem, meg nyakamban volt a fotógép, meg mit tudom én soha nem tapasztaltam semmi rosszat, de azért azt hozzá kell tenni, hogy szerintem a családosokkal máshogy bánnak. Főleg amiatt, mert hogy tudják, hogy azok a jövő utazói, és hogyha mondjuk egy családost kizárnak az utazásból, akkor nem csak a szülőket, hanem lehet, hogy a gyerekeket is elrettentik az utazástól, úgyhogy eleve a gyerek az gyerekhez jár plusztáska.
Ja, a gyerek kap egy plusztáskát.
Igen, de lehet, hogy kettőt is, attól függ, hogy melyik légitársaságról van szó. Ugye ott a babakocsi alját tel lehet pakolni, azt nem nézi senki.
Tehát a babakocsi az nem is csomagnak számít.
A babakocsi az nem. Úgyhogy a gyerekkel utazás az egy csomó előnnyel jár.
Priority boarding.
Priority, ez mondjuk nem igaz, mert volt, nem is tudom, hol voltunk mostanában, valahol, ahol oda mentünk szép nyugodtan, hogy előre megyünk az első sorba, és mondták, hogy ez a légitársaság ezt nem engedélyezi. De azt hiszem Budapesten eleve ez van. Reptér szinten.
És még fapadosoknál
reptér
nem
szinten.
Kell külön fizetni, hanem gyerekkel mész, és
igen.
Priority.
Úgyhogy az tök jó, azt mindenhol átengedtek minket. Ugye vannak a plusz táskák, van az elsőbségi beszállás, úgyhogy ez mind tök jó dolog, és amúgy ezek szerintem kellenek is ahhoz, hogy az ember valamennyire
különben tudja érni az utazást. Különben még nagyobb szívás lenne.
Igen, igen.
És az, hogy elvittétek a babakocsit, az egy jó döntés volt? Vagy hogy szokott ilyen kérdés lenni, hogy babakocsi vagy például hordozó, hogy melyik a jobb?
Szerintem ez két dolognak a függvénye. Az egyik az, hogy az ember hogyan éli a hétköznapjait, a más meg, hogy mekkora a gyerek. Most, hogyha az ember sose hordozza a gyerekét hordozóba itthon, akkor nem tudom elképzelni, hogy a nyaralás alatt hordozni fogja naponta 8 órát. A másik meg, hogy hány éves a gyerek. Mert hogyha egy 2 éves gyerek szívesen alszik a babakocsiba, akkor szerintem tök jó elvinni, mert akkor lehet tologatni a városba, a gyerek elalszik délután, és akkor mondjuk le tudsz ülni kávézni egyet. De mondjuk egy 4 éves gyerek lehet, hogy még néha-néha beül a babakocsiba, de ha már nem alszik meg minden, akkor lehet, hogy tök fölösleges elvinni. Úgyhogy ez szerintem egyéni kérdés. Bár én azt mondanám, hogy kisgyereknél mindenképpen jó a babakocsi. Uh-huh. Mert le lehet rakni, lehet bele pakolni, mondjuk elmentek a tengerpartra, és akkor letoljátok a babakocsit, babakocsiba be lehet pakolni. Ez tök jó. Úgyhogy nálunk is most, amikor repültünk Svájcból haza, a Zozo nem nagyon igényli már a babakocsit, már nem is alszik benne, de azért hoztuk el, mert hogy legalább amíg a reptéren átjutunk, addig be tudtuk kötni a babakocsiba, és nem volt az, hogy az egyik gyerek erre fut, a másik gyerek arra fut.
Az egyik már
hanem az egyik le volt kötve, a másik ott sétált mellette, meg volt mondva a Ronynak, hogy fogja a babakocsit, rá lehetett akasztani a táskákat a babakocsira, és volt egy ilyen központi elem, amivel tudtunk haladni. Most ha ez nincsen, akkor azért szerintem az sokkal nehezebb.
Hogy viselte a Roli az első repülést 6 hónaposan? Szerintem a legtöbb ember attól fél, hogy a repülőn elkezd sírni egy gyerek, és megvető tekintetek, mindenki titeket néz.
Minden repülőn van egy síró gyerek.
És ti voltatok?
Voltunk mi is ilyenek, igen. De ha valaki legközebb repül gyerek nélkül, nézze meg, hogy mondjuk a síró gyerek körül hányan fognak megvetően nézni. És most lehet, hogy mindig van egy-egy ember, aki oda néz, de azért a legtöbben ezt tolerálják. Ez az egyik. A másik meg, hogy azért lehet erre készülni, hogy a gyerek ne sírjon. Például, mikor utazzál? Akkor utazzál, amikor a gyereknek aludnia kellene. Akár reggel, akár délután, akár este, a gyereknek az alvási ritmusához tudod igazítani a repülést, akkor az tök jó, mert felszállsz repülőre, a gyerek elalszik a felszállásnál, leszállsz, fölébred, minden szuper. Ugye érdemes vinni kaját, hogy a felszállásnál meg a leszállásnál valamit egyen, és hogy ne fájjon a füle.
Hogy rágjon.
Igen, igen, igen. Úgyhogy azért...
Köles golyók?
Hát attól függ, hogy megint ugye hány éves. Most egy fél éves gyereknek nem kéne köles golyót adni, de mondjuk egy másfél-két éves gyerek az már zabáltja a köles golyót nyugodtan. Úgyhogy igen.
És Roli, hogy bírta a repülést?
Szerintem jól, bár már nem emlékszem annyira, mert ugye azóta egy csomót repültünk meg, így, hogy a Zoárda is repültünk, már így összefolynak, hogy melyik repülés melyik gyerekkel történt. De arra emlékszem, hogy vagy odafele Máltára, vagy visszafele Máltáról kellett pelenkát cserélni a repülőn, fönt a levegőben, és hát az borzasztóan szenvedés volt, mert gondolom, aki repült, az már biztos volt WC-n a repülőgépen, és hát eleve az egy kicsi hely, és ott van egy ilyen lehajtható valami, ahol elvileg pelenkát kéne cserélni, de közben a gyerek minden matat, azok a dolgok valószínűleg nem túl tiszták, akkor utána ugye szájába nyúlkál, meg minden, úgyhogy az egész egy ilyen rohadt nagy szenvedés volt.
Hányszor repültetek eddig körülbelül? Gyerekkel?
Gyerekkel vagy gyerekkel?
Körülbelül.
most mondok egy számot, felszállásokról beszélünk, mondjuk egy 40-50 felszállás.
Aha. Na és ilyen általános tapasztalat, hogy hogy viselkednek a gyerekek, mit szeretnek csinálni, tetszik-e nekik, félnek-e?
Most, amikor jöttünk haza múlt héten, akkor pont az volt, hogy tiszta felhő volt az ég, és mentünk át a felhőkön, és ennyire még sose rázott a repülő. Soha életemben, pedig gyerek nélkül is rengeteget utaztunk már. És mi az Ildivel ott fogtuk egymás kezét, hogy most mi lesz, hogy lezuhanunk, vagy nem zuhanunk le. Igen. A gyerekek meg ott röhögtek közben, hogy ők ezt mennyire élvezik, mert ők nekik ugye nincsen félelemérzetük.
A szülő táplálja belé, nem?
Az is lehet. Úgyhogy az gyerekek tök jól el vannak. Ez megint amúgy tök korfüggő, szóval szerintem egy éves kor alatt nagyon jól el van a gyerek, mert sokat alszik, kap valami rágókát, vagy még cipelni is könnyű, és 3 éves kor felett is szerintem tök könnyű, mert akkor már kap egy könyvet, vagy tabletet éppen, aki amit ad a gyerek kezébe, egy kis játékot, és elül. Ami nehéz, az a 1 és 2 között, vagy 2,5 között, amikor már a gyereknek van valamennyi önálló akarata, már tudja, hogy az nem jó neki, hogyha be van szíjazva, de még azt nem tudja felfogni, hogy ez csak 5 percig tart, vagy 10 percig tart, és mindjárt vége van, hanem ő ez az azonnal kössük ki, azonnal ő menni akar. És hogyha mondjuk valaki vár mondjuk 1,5 éves, 2 éves koráig a gyerekkel, az legyen meg az első repülés, főleg amiatt, mert ugye 2 éves korig a rengeteg légitársaságnál szinte ingyen van a gyerek, ugye nem ingyen van, valamennyit kell mindig fizetni.
De ő nem kap saját széket, ugye?
Erről is beszéltünk mindjárt. Szóval az a legnagyobb szívás. Úgyhogy ha valaki eddig vár, mondjuk, hogy utazhasson egyet még 2 éves kor alatt, és ez az első élménye, akkor az lehet, hogy sokkal rosszabb lesz, mint hogyha egy évvel korábban elment volna utazni, és megismeri az egész utazás gyerekkel, kipróbálja milyen, és akkor tudja, hogy majd később lesz egy ilyen mélypont, de már tudja, hogy volt előtte jó is, és akkor ez egy későbbiekben ugyanolyan jó lesz. Uh-huh. Ugye a fapados járatokkal egy csomószor az a legnagyobb szívás, hogy rossz helyről mennek, meg rossz időben. Nem a belvárosi reptérről mennek este 6-kor, hanem 30 kilométerre a várostól éjfélkor, vagy reggel 6-kor. Úgyhogy ezek nem nagyon kedveznek amúgy a gyerekes utazásoknak, családos utazásoknak. Én mindenképpen, főleg olyanoknak, akik először vagy másodszor utaznának, azt ajánlom, hogy próbáljanak esetleg egy kicsit többet fizetni, vagy próbáljanak egy olyan kombinációt keresni, ami az ő napi rendjüknek megfelelő. Múltkor, amikor jöttünk vissza Marokkóból, és erről majd akkor beszélünk később még, reggel 5:30-kor indult a gép, úgyhogy ehhez fel kellett kelnünk, azt hiszem, 2-kor.
Aha.
És az ugye eleve egy felnőttnek is szívás, nem hogy a gyereknek. De nagyon jól viselték a srácok, de azért ez nem egy jó megoldás általában.
De nem volt más opció.
Hát igazából nem volt más opció. Minden más opció vagy rossz helyre ment volna, vagy nagyon drága lett volna, úgyhogy így építettük fel az utazást, hogy azt mondtuk, hogy ezt az egyet bevállaljuk, és kész. Uh-huh. Szóval visszatérve a 2 éves korig történő utazásra, igen, 2 éves korig nincsen saját széke a gyereknek, és a repülőtársaságok azt mondják, hogy ingyen utazhat a gyerek, ami valamennyire igaz, mert ő nekik nem kell fizetni, de valamennyi reptéri adót így is kell fizetni minden gyerek után, és te biztos tudod nagyon jól, hogy vannak felépítve a repülőjegy árak, de ugye egy csomószor a repjegy ár maga az viszonylag alacsony, és a reptéri illeték vagy adó az meg magas. Szóval volt olyan, hogy utaztunk, csak a Roli volt még akkor, így utaztunk 3-an, és a különböző adók miatt a Roli repjegye az vagy ugyanannyiba került, vagy egy kicsit drágább is volt, mint egy felnőtt repjegy. Uh-huh. Mert hogy a felnőtt repjegyre volt valami kedvezmény, meg ilyesmi, és kiderült, hogy igazából a gyereknek a jegye az drágább, mint a felnőtté. Uh-huh. De ugye a legjobb az, hogy ő kap plusz táskát, kap babakocsit, mindent fel lehet vinni vele, és szerintem kevésbé is nézik a reptéri dolgozók, úgyhogy alapvetően jó dolog a gyerekkel utazni.
Ha már így a szabályokról beszélünk, milyen igazolvány kell egy gyereknek? Gondolom alapból egy, nem tudom, x év alatti gyereknek nincsen személye, és azt tudom, hogy a Rolinak csináltattatok is egy személyt, de az csak azért, hogy utaztok, ugye?
Hát vagy személy, vagy útlevél, mindenkettőt lehet
csináltatni.
Alapból
nem jár neki, nem?
Alapvetően lakcímkártyája van a gyereknek, uh-huh. Hát vagy személy, vagy útlevél kelleni fog. És azt mindenképpen el kell intézni. És azt hiszem, hogy ezek csak egy évre vagy két évre szólnak.
Vagy annyit változik az arcuk.
Igen, igen, annyit változik az arcuk.
Ott fotójuk.
De az maga egy öröm és móka, amikor az ember elmegy lefotóztatni a gyereket, és ugye elvileg bele kell nézni a kamerába, meg minden, és akkor egy másfél éves, egy éves gyerek nem nagyon fog leülni nyugodtan. De vicces, hogy milyen technikákat kialakítottak az önkormányzatoknál, vagy a kormányhivataloknál, hogy hogyan felvigyek a gyerek figyelmét. Ahol mi voltunk, a nő elővette egy ilyen hihetetlen színes, hihetetlen zörgő dobozt, és amikor fotózni akart, akkor ezt így felemelte, megrázta, és akkor a Roli az oda nézett, ilyen nagy szemekkel nézett, hogy mi van, és akkor lőtte el a képet.
Tök jó. Na és hogy fogadnak titeket gyerekkel egy repülőn? A személyzet, az utastársak?
Általában jól. Egy olyan élményem volt, hogy felszálltunk a gépre, és akkor az elettünk ülő nő így hátrafordult, de úgy, hogy nem történt semmi, nem volt se sírás, se hangoskodás, se semmi, így hátrafordult, hogy ugye nem fogja a gyerek végig sírni az utat.
Mondtad, és akkor mondtam, beszélje meg vele.
Mondtam, hogy de, meg hogy mindjárt bele is csípek a kezébe, hogy végig sírja.
Ezt mondtad is neki?
Nem mondtam, de kellett volna. Ez volt az egyetlen ilyen negatív dolog. Általában ugye a gyerekek nem szeretik, hogyha be vannak szíjazó órákon keresztül, úgyhogy egy csomószor mind a két gyerekkel ugye felálltunk, és akkor itt sétáltunk a folyosón. És akkor mindenki nézeget, meg integet, meg ugye a gyerekek... Igen, és a gyerekek tök cukik, hogy ők még bűntudat nélkül megállnak, és bámulnak valakit 20 másodpercen keresztül, míg ugye ezt felnőttként nem csinálod meg idegenekkel, és hogy erre nagyon nem tudnak hogyan reagálni a felnőttek, nekiállnak bohóckodni, meg nevetgélni. Úgyhogy általában pozitív az élmény. A stewardessek szerintem meg fel vannak erre készülve, úgyhogy gondolom, ők elég sok gyereket látnak, akikkel utaznak, úgyhogy az teljesen semleges, ők nem csinálnak semmit.
És meséld el azt a legnagyobb szívás repülést, amikor azt mondtad, hogy a végig üvöltötte a gyerek az egész utat.
Ez melyik volt?
Hát mesélted, hogy volt egy olyan, amikor azt mondtátok, hogy soha többet ti nem repültök, soha többet nem mentek sehova.
Erre nem emlékszem. Amire emlékszem, hogy egyszer, amikor kimentünk a reptérre, ez lehet, hogy két külön út volt, de szerintem egyik a Spanyolországban voltunk, az egyik az odafele úton volt, a másik visszafele úton volt. Az egyik az, amikor mentünk át a biztonsági ellenőrzésen, és a Roli az össze csinálta magát, és hogy olyan büdös volt minden, hogy szinte így átlöktek minket a biztonsági kapun, hogy menjünk már. A másik meg szerintem pont itt hazafele volt az, hogy én elmentem WC-re, az Ildi éppen vártotta a beszállásnál, a Rolikával éppen etette, és akkor jövök vissza, akkor csak azt hallom, hogy az Ildi kiabál, hogy Peti, Peti! És akkor valahogy a Roli lebukta, meg feldöntötte, amit ivott, és akkor az Ildi úgy nézett ki, mintha lehányták volna, és akkor mindenki őt nézte.
Meg visszamentél a WC-ben.
Ja, igen. Mondtam, hogy én nem ismerem őket. Nem, oda mentem hozzá, aztán segítettem. De hogy azért ilyenek előfordulnak, szóval ezt akartam is mondani, hogy azért tegyük tisztába azt, hogy gyerekkel utazni nem könnyű. Szóval gyerekkel utazni az simán szívás, és simán lehet az, hogy sokkal megterhelőbb, főleg az elején, mint hogy otthon maradna az ember.
Persze.
Ugye ilyenkor akkor a kérdés az, hogy miért el van utazni a gyerekkel, és szerintem két dolog. Az egyik az, hogy ha az ember szeret utazni, akkor nem áll, hogy alárendelje magát a gyereknek, és nem áll, hogy az van, hogy azért, mert gyerekem van, azért nem fog utazni. A másik meg, hogy szerintem hosszú távon igenis pozitívan hat, akár a gyerek fejlődésére, meg akár a gyerek felkészítésére az utazásra. Szóval nem az van, hogy 8 évesen megy ki egy reptérre először, és ott őrjöng, meg lézeng, meg azt se tudja, hogy mi van, hanem például a Roli, ő most 5,5 éves, ő már sokkal kulturáltabban utazik, mint egy csomó felnőtt. És ugye ez el kellett jutni odáig, hogy előtte repüljünk vele sokat.
Bevágjuk ide, amit ő mondott a repülésről?
Bevághatod, ha szeretnéd.
Jó.
Az utazási podcast Gyerek Száj című rovata következik.
Na Roli, szeretsz utazni?
Igen.
És miért szeretsz utazni?
Hát, mert ha repülővel megyünk, akkor tabletezhetek.
Igen, csak ott?
Igen. Meg az autóban, meg a vonatban.
Már máshol nem?
Nem.
És nem félsz repülés közben?
Dehogy is.
Egyszer se féltél?
Egyszer se.
Na, szóval, amikor száll föl a repülő és én nagyon begyorsít, akkor mit éreztél?
Azt, hogy
szokott beszélni. Szeretek sok, amikor felszáll a repülő, akkor nagyon csebbeszedett, nagyon és jelszik.
Ezt nem érzettem, Zolád.
Szeretem repülni. Szeretek otthazni. Bu-bu-bu!
Na, hát szerintem akkor repülésről ennyi, de hát ti mentetek bőven autóval is, és arról is meséljünk, mert nem csak repülővel lehet gyerekkel utazni.
Sőt, nem csak autóval is, hanem vonattal is, mert az elmúlt időszakban mi egyre többet vonatoztunk, különböző okok miatt, de erről is beszéltünk, de akkor először az autózás témaköréről. Szóval igen, ez a másik legelterjedtebb alternatív, hogy az ember elmegy kocsival, főleg azért itt vagyunk Kelet-Európa szívében, innen egy 5-6 órás autózással, szerintem egy 6-8 ország simán elérhető, a sipáktól elkezdve a tengerpartig, úgyhogy marha jó lehetőségek vannak. De az első ilyen nagyobb utazás, amikor a Roli ilyen másfél éves volt körülbelül, akkor elmentünk egy 3 hetes körútra autóval, Európán belül. Ausztria, Németország, Olaszország, Szlovénia, tettünk egy ilyen kört, föl a hegyekbe, aztán le a tengerpartra. Ez volt így az eltervezett útvonal.
3 hét?
3 hét,
hány
igen.
Hány kilométert mentetek?
Fogalmam nincs.
Nem
fogalmam nincs. Nem tudom. Hát egy pár ezred biztos. De nem siettünk. Általában az volt, hogyha találtunk egy szállást, akkor ott legalább 2, de inkább 3 éjszakát voltunk, és akkor mentünk különböző helyekre. Mm. Volt, hogy rokonokat látogattunk, volt, hogy barátokkal találkoztunk, úgyhogy nagyon intenzív volt.
Na de egy ilyen hosszú útra az ember úgy indul el, hogy a gyereket már látta, hogy viselkedik az autóban, hogy szereti, nem szereti. Hallottam olyat, hogy valamelyik gyerek úgy alszik el egy másodperc alatt, hogy el se indul a motor, berakják a kocsiba, már alszik is. Másik gyerek végigülti az egész utat. Roli, hogy viselkedett?
Igen, nem szabad általánosítani a mi történeteik alapján, hogy ha nekünk bejött, akkor ez másnak is be fog jönni. Nálunk úgy volt, hogy a Roli jó alvó volt a kocsiba, de ilyen másfél-két óránál többet nem aludt. És régebben többször voltunk Németországban, mert vannak kint rokonok, és amikor kimentünk Németországba, az egy ilyen 5-6 óra utazás, úgyhogy ott próbálgattunk különféle dolgokat, hogy éjszaka indulunk el, vagy hajnalba indulunk el. Aztán eljutottunk odáig, hogy nekünk a legjobban az jött be, hogy elindulunk ebéd előtt kicsivel, utazunk 1-2 órát, addig el van a gyerek, olvasgat, játszik, nézeget, akármi. Utána megállunk kajálni, és akkor kaja után alszik. És akkor ezzel ugye megint egy 2-3 órát nyertünk, és ha fölébred, akkor még tudjuk valahogy lekötni a következő időszakban. Úgyhogy mi általában ezt csináltuk, de mondom, próbáltuk olyat is, hogy éjszaka. És akkor az volt a szívás, hogy lehet, hogy a Roli végig aludta az utat, de mi nem. És akkor másnap reggel úgy keltünk fel, hogy marhára fáradtak vagyunk.
Mm.
De ez mondom, ez a mi dolgunk, meg a mi döntésünk. Most már eljutottunk odáig, úgyhogy a Zozo 2,5 éves, a Roli 6, hogy most már simán elindulunk egy 5-6 órás útra, úgyhogy reggel fölkelünk, kicsit hamarabb, mondjuk 6-kor, a gyerekek még elkómáznak 1-2 órát, és megállunk való játszani, és akkor utána megint egy 2-3 órát megyünk. Úgyhogy most már egy ilyen 5 órás út az simán belefér.
De gondolom, ezt tényleg mindenkinek saját maga kell kitapasztalni. Persze. Gyereknek, gyerekkel, hogy működik, melyik működik, gyerek melyiket bírja.
Igen, igen, igen. De azért az autós utazás az annyiban jobb, hogy oda föl lehet pakolni a fél lakást, és mindenféle dolgot el lehet vinni, saját ágyat, saját fürdetőt, saját minden ilyesmit, és ez azért ad egy biztonságérzetet szerintem a legtöbb szülőnek, hogy fel tud készülni az utazásra. Úgyhogy lehet, hogy azzal érdemes kezdeni az elején egy balatoni kiruccanás, vagy valami hasonló.
De azért nektek is volt olyan, amikor végigültött a mind a két gyerek valamelyik utat, nem?
Volt, mert Roli még nagyon pici volt, nem is tudom, talán egy 3-4 hónapos volt, amikor lejöttünk Zalába, utána meg vissza, és akkor ott volt olyan, hogy egy másfél órát végigültött szegény gyerek, mert nem tudtunk vele mit kezdeni. Hát de ez van, ilyenkor az ember nézi a kilométereket, aztán próbálja túlélni. De ezzel szemben a Zoárd, ő meg borzasztóan rossz alvó volt a kocsiba, úgyhogy szerintem ilyen 20 perceket, ha aludt. És akkor tudtuk, hogy a Zoárddal nem fogunk tudni hosszukat autózni, vagy pedig úgy, hogy fel van szabdalva az egész nap.
Aha.
Amúgy a vicces az, hogy ezek az utazások alatt azért elég sokszor dugókba kerültünk, meg balesetek voltak, meg hasonlók, és hogy egyszer, amikor mentünk le Horvátországba, az egyik szigetre, akkor valami iszonyat nagy gigadugó volt, és a 6 órás utat, vagy az 5 órás utat ilyen 13-14 óra alatt tettük meg. Úgyhogy ahelyett, hogy odaértünk volna valamikor nap közepén, még este 11-kor is álltunk az autópályán, és hogy hármunk közül a legjobban a Roli élvezte azt az egészet, mert ugye amikor megálltunk az autópályán, akkor kiszedtük az ülésből, akkor nézte, hogy mi történik, amikor gurultunk, akkor csak ott középen ült a könyöklőn, és
kiszállhatott
akkor...
Kiszállhatott a
helyéről. És ugye élvezte az egész állapotot, mi meg már úgy voltunk, hogy érjünk már oda.
Soha még, többet nem megyünk sehova.
Ő meg még este 11-kor is, pedig volt talán 2-2,5 éves, este 11-kor is ott röhögött. Az kétségtelen, hogy az embernek tanulnia kell a hibáiból, úgyhogy mi is sok hülyeséget csináltunk, és ezt próbáljuk kijavítani. Meg ugye erre én próbáltam írni egy csomó cikket az utazgatókon is, hogy amik nekünk jól működtek, rosszul működtek, azt leírtam, úgyhogy remélhetőleg, aki elolvassa, az tud ebből tanulni.
Na, vonatos akkor, vonattal merre jártatok, illetve az miért jó, miért nem jó?
Na, hát a vonatozás az ugye akkor jött, amikor kiköltöztünk Svájcba, mert ott eleve nagyon jó a vonatrendszer, percre pontosan járnak a vonatok, meg egy csomószor a vonat, az gyorsabb, mint az autóval való odajutás, ugye főleg ilyen szerpentines utakon, feljutni a hegyre, lehet, hogy csak kerülővel lehet felmenni, meg ilyenek, míg a vonat felmegy direktbe, úgyhogy rájöttünk, hogy vonattal tök jó utazni, ugye eleve a gyerekek nincsenek lekötve, tudnak futkosni, meg játszani, meg ilyenek, meg hát megjelent egy ilyen környezettudatosság is az egészben, hogy mégis a vonat az egy kicsit kisebb hatással van a környezetre, úgyhogy emiatt is próbáljuk az autót hanyagolni, ahol csak lehet. Sőt, Nyugat-Európában egy csomó vonaton van játszósarok.
Játszósarok a vonaton.
Múlt héten, amikor utaztunk éppen Svájcból hazafel, akkor eleve egy olyan vonatot foglaltunk le, amikor mentünk a reptérre, amelyeken volt ilyen játszósarok. Úgyhogy emeletes vonat fenn az emeleten, játszósarok csúszdával, kis autóval, mindennel. Úgyhogy leültünk oda, és a gyerekek ott játszottak.
Lehet, hogy a MÁV-nál is csak azért nincsen, mert még senki nem dobta be az ötlet dobozba.
Simán lehet, úgyhogy most, ha hallgatják, akkor ezt lehet fejleszteni. Úgyhogy tök jó volt, és amikor mentünk most Marokkóba, akkor is úgy mentünk, hogy az út egy részét vonattal tettük meg, sőt, Marokkon belül csak vonatoztunk. Egyetlen egy helyen mentünk autóval, ahol nem volt vonat, egy ilyen 100-150 kilométert, ott béreltünk egy autót, de onnantól fogva, ahol csak tudtunk, ott vonattal mentünk.
Az autóbérléshez béreltek külön gyerekülést is? Az feláras, ugye? Vagy visztek, igen, vagy ezt hogy csináljátok?
Igen, az feláras. Ugye ez megint gyerekkor függő, mert egy kisbaba, ezért ugye a fél évesnek utazni. A babakocsira rakható rész, az szokás bekötni az autóba. Úgyhogy eleve az megvan oldva egy fél éves gyerekkel. Egy 4-5 éves gyerekhez meg elég csak egy ilyen magasító, ami egy csomó autóba beépített funkció az újabb autókból, úgyhogy ha olyat bérel az ember, akkor eleve nem kell külön bérelni, vagy még el is lehet vinni magunkkal. Az se nagy probléma. És ugye a kettő között van az, hogy vagy viszed magaddal a marha nagy gyerekülést, amit egyszer megcsináltunk, amikor voltunk Finnországba, hogy azt a hatalmas nagy gyerekülést vittük, és rájöttünk, hogy mekkora nagy baromság, vagy pedig bérelsz egyet, és akkor, és mondok valamit, 10 euróért, vagy 15 euróért egy hétre kapsz egy gyerekülést.
Na, de most kanyarodjunk át kicsit a konkrétabb élményekre, hiszen abból is van bőven nektek, és kiválasztottunk itt 4 országot, amihez kapcsolódóan azt beszéltük, hogy elmeséled a legemlékezetesebb, legpozitívabb és legnegatívabb élményeket.
Kezdjük a legrosszabbal, Finnországgal, mert szerintem az volt életem egyik legrosszabb utazása, és ez pusztán azon múlt, hogy mi rossz döntést hoztunk rossz időben. Egy olyan helyre mentünk el egy másfél éves gyerekkel, ami nem egy másfél éves gyereknek való. Elmentünk Finnországba, kibéreltünk egy házat, ott az Ezertó vidékén, gyönyörű szép, szerintem ott tudnék élni körülbelül egy életen át, ott horgászgatnék meg ilyenek.
Mikor horgásztál?
Soha, de hogy ott élnek, biztos horgásznék. És akkor rájöttünk, miután odaértünk, 10 perccel a megérkezés után a Roli már a konyhába a fiókokat meg az ajtókat csapkodta, mert egyszerűen annyira ingerszegény volt az egész környezet.
Egy gyereknek.
Egy gyereknek, hogy nem kellett volna oda menni. Hogyha mondjuk oda megy 3-4 család együtt, vagy egy 10 éves gyerekkel, akkor az tökéletes, de így, hogy oda mentünk egy másfél éves gyerekkel, vittünk 2 kis autót neki, meg 2 kis könyvet a semmi közepén, tök csönd van, és nem történik semmi. Hát ez egy igazi nagy szenvedés volt. Úgyhogy ott voltunk, azt hiszem, 5 éjszakát, ott alig vártuk már, hogy vége legyen. És utána átmentünk a fővárosba, ott még el voltunk, ott legalább voltak villamosok, meg különféle dolgok a gyerekeknek, ott sokkal jobb volt. És ugye ebből én inkább azt tanultam, hogy meg kell változtatni azt, ahogy az ember utazik. Mert ugye csomószor az ember egész egyszerűen önző, ami alapvetően ugye azért mész utazni, hogy kipihen magad, meg olyan dolgokat lássál, ami érdekel. És innentől fog, hogy az ember gyerekkel utazik, ez más. Már nem az van, hogy ketten vagytok, és a kettőtök igényeit kell kielégíteni, hanem 3-4-5-en, és egész egyszerűen van a gyerekeknek is igénye. Úgyhogy ha az ember elmegy utazni, akkor ne csak az legyen, hogy tengerparti fekvés, vagy múzeum, vagy foci meccs, vagy akármi, hanem mondjuk igenis legyen benne homokozás, legyen benne játszótér, legyen benne állatkert, akármi, ami ugyanúgy a gyereknek is program. Úgyhogy amikor voltunk például Spanyolban, ott voltunk több helyen is, volt, ami kevésbé jól sikerült, volt, ami nagyon jól sikerült, de például Barcelona, az szerintem egy kifejezetten gyerekbarát város. Csomó játszótér van, ugye ott a tengerpart, ahol lehet ökörködni.
Homokozni a tengerparton.
Barcelonában volt az, hogy a múzeumokba előre vittek minket. Ugye csomó helyen hosszú a sor, akár fél órát is ott állhatsz, és akkor ott az alkalmazottak mondták, hogy gyerekkel előre lehet menni. Úgyhogy ott megérte például, hogy ott volt velünk a Roli. De voltunk Barcelona fölött Costa Braván is, ott meg egy ilyen tipikus tengerparti nagy hotelbe voltunk, 1000 szoba, úszómedence, meg ilyenek, és az is egy szempontból jó volt a gyereknek, mert voltak animátorok, le tudtuk adni a gyereket, és akkor ott eljátszott a többi gyerekkel. Felnőtt szemmel én nem mentem volna ilyen helyre, soha valószínűleg, mert nem nagyon szerettem az ilyen jellegtelen tömegturizmus.
Aha.
De ugye a gyerekkel ez tök jó volt. És az egy összességében ez egy pozitív élmény lett, hogy el tudtunk menni, és mindenki jól tudta érezni magát.
Itt volt az, hogy a fél család benyalt valamit?
Ja, hát az hozzátartozik, ugye a betegség, meg az orvoshoz járás, meg ilyenek, az rendszeres a gyerekkel. De ugye ez nem csak külföldön, ez ugyanúgy a hétköznapokban is, azért a gyerekek sokat tudnak betegek lenni. De igen, itt volt az, hogy a Roli meg az Ildi felváltva hánytak a hotelszobába 2 napon keresztül, ami ugye nem túl jó, és akkor az ember elgondolkozik azon, hogy mi a fenének jött el nyaralni, miért nem maradt otthon. Úgyhogy nekem erre a megoldási javaslatom az, hogy az ember menjen hosszabb időre, és hogyha mondjuk elmegy 3 hétre, vagy egy hónapra, akkor nem, kevésbé tűnik fel az a 2 nap betegség. Uh-huh.
Itt volt Spanyolországban az, amikor már teljesen tudatosan máshogy szerveztétek a napjaitokat, gyerekre fókuszálva, hogy mondjuk mikor keltek, hogy vacsora helyett a reggeli a főétkezés, hogy játszótereket folyamatosan beiktattatok a programba, nem?
Igen. Mondjuk ez az, hogy mikor kelünk, az szép és jó, hogy mi döntjük el, hogy mikor kelünk, de ez ugye a valóságban nem így van, hanem amikor a gyerekek fölkelnek, akkor van reggel. De igen, próbáltuk mindig úgy intézni innentől fogva, hogy a gyerekek ritmusát követni. Például a Barcelonában voltunk, akkor volt 2 térképem, volt egy térképem, ami rajta voltak a látványosságok, meg volt egy másik térképem, ami rajta voltak a játszóterek, meg a gyerekbarát kávézók, meg ilyenek, és akkor ezt a kettőt így próbáltuk egymásra hangolni, hogyha mondjuk elmentünk a Sagrada Familiába, és ott voltunk másfél órát, akkor tudtam, hogy ott mellette van egy játszótér, és akkor oda átmentünk, és ott játszott a Rolika másfél órát, és akkor utána mentünk a következő állomásra, úgyhogy próbáltuk így felépíteni a napot, és ez amúgy nagyon jól sikerült. Úgyhogy ez a barcelonai utazás, ez így nagyot dobott, így a családi kohéziónak is tök jót tesz a nyaralás. Mert ugye nem az van, hogy a hétköznapokban van az ember, és a hétköznapi problémáik köré épülnek a napok, hogy mosogatni kell, meg számlákat fizetni, meg megrendelni ezt, azt, amazt, és így elmennek a napok, hanem tényleg ott vagy valahol, ahol nincsen semmi dolgod, hanem csak együtt lenni és együtt tölteni az időt. és hogy érezhető volt minden egyes utazás után, hogy kicsit jobb lett a kapcsolat, úgy hárman vagy négyünk között minden egyes utazás után, és mindig úgy jöttünk haza, még ha voltak is problémák, hogy de kár, hogy vége van, meg hogy mikor van a következő, meg hogy milyen jó lenne ezt hosszabb távon csinálni, hogy nem csak elmegy az ember 4-5 napra, hanem egy hónapra, kettőre, háromra.
Azt szoktad mondani, hogy így sokkal jobban mindenki egymásra tud figyelni, és sem minden más ki lehet zárni.
Igen, igen, ugye, de ez általában az utazással, gyerek nélküli utazásnál is így van, hogy ugye nem foglalkozol a hétköznapi dolgokkal, hanem csak pihensz, meg jól érzed magad, és hogy mi nagyon sokszor hajlamosak voltunk a hétköznapokban így a problémák köré, meg a problémák mögé bújni, és mindenféle dolgokkal eltölteni az időt, ahelyett, hogy a gyerekekkel lettünk volna, és ugye ez utólag az ember mindig ezt megbánja, hogy jaj, de kár, hogy nem játszottunk, meg ilyenek. És ugye az utazás erre tök jó, mert ott nincsen semmi ilyen. Akkor az ember elmegy, és akkor együtt tudja tölteni az időt. Bár ugye ennek az egésznek van egy árnyoldala is, mert ha az ember sokat utazott, akkor megszokta azt, hogy mit csinál egy utazás alatt. Mondjuk, nem tudom, sokáig alszik reggel, vagy elolvas minden nap egy könyvet, vagy bármi, és ugye onnantól, hogy gyereked van, ez a része, ez tök megváltozik. Szóval nem az van, hogy mondjuk feldobsz egy töröl között a válladra, és lesétálsz a tópartra, vagy a tengerpartra, hanem fel kell pakolni 4 táskát, meg játékos szatyrot, meg naptejet, meg innivalót, meg ennivalót, meg ilyenek, mert innentől fogva már nem csak a saját igényeidnek kell eleget tenni, hanem a gyerekek igényeinek is. Úgyhogy ez a része, ez nagyon nehezen ment, hogy átállítsuk az agyunkba azt, hogyha elmegyünk nyaralni, vagy pihenni, vagy utazni, akkor az már nem ugyanolyan, mint régen volt, hanem más. És pozitívan más, mert van veled még egy vagy két valaki, akinek te mutatod meg a világot, és velük együtt fedezitek fel a világot, és ez tök jó, csak ezt tudatosan át kellett állítani.
Volt nektek olyan is, amikor hát ilyen barátokkal mentetek el együtt, hogy gyerekes utazást és a barátos utazást összefontátok, ugye?
Volt olyan is, hogy családokkal mentünk, meg mivel a mi baráti körben nálunk született így az elsők között a gyerek, a Rolika volt így az elsők között, ezért volt olyan, hogy mi mentünk gyerekkel, mások megjöttek gyerek nélkül. Az a része sokkal jobban sikerült, amikor elmentünk csak barátokkal, és másnak nem volt gyereke, mert akkor eleve az tök jó volt, hogy ugye más is kivette a részét a gyerek vigyázásból, meg a gyerek nevelésből, és akkor nekünk is volt egy kis szabadidőnk az Ildivel, hogy eljátszottak a gyerekekkel, akkor mi elmentünk más csinálni. Úgyhogy ez tök jó volt, aztán ugye előbb-utóbb ott is nekiálltak jönni a gyerkőcök a többi családnál, és emlékszem, hogy amikor először mentünk el úgy, hát egy 6-8 család, mindenkinek a kisgyereke ott volt, ilyen fél éves, egy éves kisgyerekekkel, hát az szörnyű volt.
Mindenkinek más ritmusban igen. Működik a gyereke, az egyik, amikor felébredt, a másik, akkor aludt el.
Igen, meg ugye olyan kicsik voltak a gyerekek, hogy mindenki abszolút csak a saját gyerekére fókuszált, és nem érdekelt, hogy mi van a többiekkel, ha az enyém alszik, akkor tied maradjon csöndbe, ha az enyémnél van a játék, akkor tied ne vegye el, és hogy én akkor ezt ilyen mélypontnak véltem, hogy na, ennyi volt, soha többet nem megyünk sehova. Aztán igazából szerencsére ezt nem adtuk fel, és utána rendszeresen még fél évente, évente találkozgattunk, meg elmentünk közös hétvégékre, és ahogy nagyobbak lettek a gyerekek, úgy lett ez is könnyebb. De mondom, ez a pici gyerekek, sok család együtt, ilyen fél éves, egy évesek, az nálunk nagyon rosszul működött.
Talán érdemes ott várni egy kicsit, egy-két évet, hogy így barátok együtt menjenek gyerekkel?
Talán igen, mert ugye ebbe a korban a gyerekek még nem is játszanak együtt, nincsen semmi kommunikáció köztük, meg ugye a szülő is csak ismerkedik a gyerekkel, hogy most mi a közigényei, meg hogyan éli az életét, meg ilyenek, úgyhogy igen, lehet, hogy ilyenkor érdemesebb a családnak elmennie külön, mint család, egy fél éves, egy éves gyerekkel, aztán majd egy kicsit később lehet menni másokkal.
Mi is voltunk idén egy ilyen 20 páran mindenki gyerekkel, hát aki ahol volt, és azt láttuk, hogy igen, a pici gyerekek, ővelük még a szülők ugye foglalkoztak, viszont akik már nagyobbak voltak, ők tök jól eljátszottak együtt, és azt már láttuk, hogy pár év, és ezek a gyerekek annyira jól ellesznek magukban, hogy szinte csak egy gyenge szülői felügyelet kell oda melléjük, de ők teljesen ellesznek egymás között egymással.
Igen, én ezt nagyon várom amúgy, hogy ezekből a társaságokból ez így kinőjön, Például Svájcban is van egy baráti család, és velük is elmentünk néhány hétvégére, és ott is vannak hasonló korú gyerekek, és tényleg látható, hogy az 5-6 évesek azok így eltűnnek, és elvannak órákon keresztül, és nem is kell velük semmit se foglalkozni, úgyhogy ez tök jó.
Jaj, hát ez tényleg tök jó. De mesélj egy kicsit nekünk a szállásokról, hogy milyen egy jó gyerekes szállás?
Ugye hát a legjobb szállás az szerintem az, amikor elmész egy ilyen szuper bababarát hotelbe, ahol a pelenkától kezdve a kaján, a fürdőnadrágon keresztül adnak mindent, beépített babyőr van a szobába, és gyakorlatilag semmire nem kell figyelned, animátorok várják azt, hogy végre odaad nekik a gyerekedet, és te elmehetsz szaunázni, meg ilyenek, de ugye ezek a szállások, ezek simán kerülnek, most mondok valamit, 100.000 forint per éjszakába egy családnak. Ami ugye marha drága, és szerintem a legtöbb ember nem tudja, és nem is akarja ezeket kifizetni, és ugye innentől lehet lefele lépni szinteket, és bizonyos dolgokat feláldozni az árért cserébe, de sokkal olcsóban is lehet olyan szállásokat találni, amik nagyon jók. Rengeteg bababarát hotel van, amik nem kerülnek ennyibe, és mondjuk néhány funkciót kiveszel ebből a csomagból, de még mindig tök jó dolgokat tudnak nyújtani. Ugye eleve az is tök fontos, hogy az ember mikor megy. Télen vagy nyáron, hidegben vagy melegben. Most ha hidegben mész, akkor ugye nem nagyon tudsz kimenni, úgyhogy mindenképpen olyan szállást érdemes keresni, ahol van valami játszóház. Most lehet, hogy találsz egy jó kis olcsó Airbnb-t, de mi is voltunk Airbnb-be hidegben, és szenvedés volt, mert a gyerek az futkosott, a tükröt lökötte, meg ilyenek, és hogy ugye az egész nap arról szól, hogy mit nem szabad. Ami ugye szenvedés, mert az ember saját lakása az már ki van úgy alakítva, hogy bizonyos szinten gyerekbarát, de elmész egy Airbnb-be, akkor az valószínűleg nincs felkészítve arra, hogy kisgyerekek futkosnak.
Egyébként ezen működik? Nincs ilyen, hogy Airbnb-be egy lakás gyerekbarátnak alakítanak ki? Játszósarok, gyerek, biztonságos legyen gyerek szempontjából?
Hát ugye az Airbnb-nek ez az egész alapja, hogy nincsen szabályozva.
De hogy valaki erre rááll? Vagy nem láttál ilyet?
Nem láttam ilyet, de még ha azt mondja magáról, hogy gyerekbarát is, ugye mivel ez nincsen szabályozva, hogy mikor mondhatja azt magáról a gyerekbarát, és mikor nem. Ezért sose tudhatod, hogy mire számítasz. Még ugye egy hotelnél, hogyha az azt mondja, hogy 3 csillag, vagy 4 csillag, vagy gyerekbarát, vagy bababarát, vagy bio, vagy akármi, akkor ugye ezeknek vannak törvényi feltételei, hogy mikor mondhatja ezeket. Úgyhogy tudod, hogy mit kapsz cserébe. Úgyhogy ez az egyik kérdés szerintem, hogy az ember mikor megy, hova megy, mert mondjuk egy nagyvárosban, amikor az ember úgyis sétál a városban, nyáron, melegben, esetleg a tengerparton van, ott szerintem tökéletes egy lakás is. De mondjuk, ha tényleg elmész az erdőbe télen, ahol úgyse fogsz kimenni, hanem egész nap a szálláson vagy, akkor érdemes egy olyan helyet keresni, ahol mondjuk van egy játszóház, vagy van egy wellness, vagy valami hasonló. Magyarországon is rengeteg ilyen szálloda van, sőt az elmúlt 5 évben szerintem egy csomó újat építettek. Mi próbáltunk ezek közül néhányat, és abszolút nyugat-európai színvonalúak, én ezeket nagyon ajánlom mindenkinek.
Ezeket meg kéne írnod az utazgatókra, leírni, hogy melyik az, amelyik tetszett, melyik az, amelyik nem tetszett, hogy másnak már így könnyebb legyen válogatni, mert azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok van, és nagyon nehéz köztük választani, nem?
Igen, meg amúgy itt is egy csomóan azért játszanak a szavakkal, hogy azt hívják, hogy gyerekbarát, vagy bababarát, vagy gyerekhotel, vagy valami ilyesmi, de kiderül, hogy van egy játszósarok az étterembe, azaz attól még nem lesz egy hotel gyerekbarát. Úgyhogy hát utána kell járni.
Az nekem nagyon tetszett, amikor meséltétek, hogy a gyerekeket hogy szoktatjátok be az új helyen.
Te meséled? Ja, igen, mi azt találtuk ki, hogy amikor megérkezünk egy szállásra, hogy a gyerekek viszik a plüssállataikat magukkal, és akkor bemegyünk a szobába, és akkor mondjuk, hogy na, ki hol alszik? Ez mindenki, aki ahol alszik, az tegye oda a plüssállatját. És akkor ugye a gyerekek keresik a kis ágyat, és oda bedobálják a plüssállatokat. És akkor én azt vettem észre, hogy ez nekik egy könnyebbség, hogy este ne legyen nyávogás, meg ne legyen az, hogy apa hadd aludjak veletek, meg ilyenek. Mondjuk ez ugye hozzátartozik, hogy mi külön alszunk a gyerekektől. Tudok egy csomó családot, akik együtt alszanak, azoknál gondolom ez nem probléma. De nálunk ez probléma forrás lehet, úgyhogy emiatt azt csináltuk, hogy dobálják be a plüssátokat, és akkor tudják, hogy nekik ott lesz a helyük, és ott fognak aludni.
Jó, hát akkor kanyarodjunk rá Korfúra. Arra még én sem hallottam, szem is mesélted soha.
Ja,
Úgyhogy az nekem teljesen úgy lesz most a Korfu. Mikor voltatok?
Korfun voltunk tavaly, akkor volt a Roli 4 éves, az Ozó meg nem volt 1. Úgyhogy az volt az Ozónak azt hiszem az első utazása. Mert ugye ez is tökre számít, hogy a gyerek mikor születik, mert mondjuk egy őszi gyerek, az ugye fél éves lesz tavasszal, de mondjuk egy gyerek, amikor nyáron születik, mondjuk a Zoárdő májusi, hogyha azt mondom, hogy fél éves korban jó az első utazást megtenni, vagy ilyen fél év körül, akkor az ilyen karácsonyi időszakra esik, november-december magasságára, akkor viszont nem tudsz olyan helyre menni, ami közel is van, meg meleg is, meg ilyenek. Úgyhogy a lényeg az, hogy mi kitoltuk ezt márciusra, vagy áprilisra, nem is emlékszem már, és elmentünk Korfura, ami abszolút király volt, egy kis cuki sziget, béreltünk autót, tökre bejárható, ott végig Airbnb-ztünk különböző helyeken, és nagyon kedvesek, angolul beszélnek, euróval lehet fizetni, úgyhogy abszolút egy ilyen gyerekparadicsom szerintem.
Mert egyébként mi a helyi pénz?
Euró, nem?
Hát
ezt majd kivágjuk. Jó, de nem, csak hogy mondjuk el tudsz menni, mit tudom én, Törökországba, vagy Egyiptomba, vagy valami, ugye, ahol
ugye, nem euróval.
Ahol ugye vannak extra problémák, amikkel meg kell küzdeni, de ezek a földközi-tengeri szigetek, az európai oldalon, ezek tök jók. Uh-huh. Mert ugye Málta is ilyen, hogy fel vannak készülve az európai turistákra. Eleve, amikor még annó Máltára mentünk, akkor mi vittünk itthonról pelenkát, és a fél táska az pelenkával volt tele, mert ugye mentünk egy hétre, és kiszámoltuk, hogy hány pelenka fog kelleni, és gyakorlatilag az összes boltba lehetett pelenkát kapni, olcsóbban, mint itthon.
És akkor miért vittétek?
Hát, nem tudtuk, ez volt az első utazásunk.
Jó, hogy azt mentünk. Gondoltátok, hogy nagyon drága lesz?
Hát vagy, hogy nem lesz olyan méret, vagy nem tudjuk, hogy honnan lesz, meg ilyenek, és ugye az ember próbál biztosra menni, hogyha felpakoltuk a fél lakást, és ugye ez mostanára inkább arra olyan irányba mentünk el ezzel, hogy viszünk dolgokat az első 1 vagy 2 napra, akár bébi ételt, akár pelenkát, akár popsitörlőt, akármit, és tudjuk, hogy ha olyan helyre megyünk, akkor fogunk tudni majd venni. De például ugye Marokkóba se vittünk, ott is tudtuk, hogy lesznek nagy boltok, és majd bevásárolunk ott. Na de visszatérve Korfúra, Korfú ugye gyakorlatilag egy sziget, úgyhogy körbe van véve tengerparttal. Úgyhogy ott egész nap azt csináltunk, hogy lementünk a gyerekekkel a tengerpartra. Ők elhomokoztak, mi ittunk egy-két kávét, vagy egy-két sört, közben hazamentünk aludni délután, és akkor mondjuk zalvás után elmentünk egyet kirándulni. Úgyhogy fel volt osztva a nap, hogy a nap egyik fele játszás volt, a nap másik fele meg kirándulás, városnézés, múzeumlátogatás, ilyesmi. És az a durva, hogy a Roli most 5,5 éves, és hiszen imádja a múzeumokat. És én hiszem, hogy ez azért van, mert az eleje óta beiktattunk múzeumlátogatásokat mindig is az utazásokba. És már volt olyan többször, hogy mondtuk, hogy na Roli, szombat van, menjünk-e kirándulni. És akkor mondta, hogy ő nem akar menni, meg ilyenek. És mondtuk, hogy jó, megyünk múzeumba is. És akkor így felugrott, hogy oké, akkor indulhatunk.
Bármilyen múzeum? Tehát ez innen, hogy múzeum, vagy azért megvan az ízlése, hogy mi az, ami érdekli?
Hát mikor azt mondjuk, hogy múzeumba megyünk, akkor mi ugye tudatosan olyasmi múzeumba megyünk, ami a gyereket érdekli, szóval nem egy képtárba megyünk el.
Okay.
De maga a szó jelentés neki pozitív, és én merem azt hinni és állítani, hogy ez a mi érdemünk, és ezt mi alakítottuk ki így benne.
Tök jó. Kereszi, amilyen ilyen intellektuális.
Bizony. Ja. Hát még Korfúról még az jutott eszembe, hogy ugye ez volt az első repülés, amikor 2 gyerekkel repültünk, és hát ez volt szerintem a legnehezebb repüléseim egyike. Mert ugye előtte az volt, amikor a Rolival mentünk csak 3-asban, hogy ugye volt 2 felnőttre 1 gyerek. És akkor vagy én pihentem, vagy az Ildi, vagy el voltunk 3-an együtt, de hogy mindig volt valami üres járat így az utazás alatt. És most, hogy eleve a Rolival már megszoktuk azt, hogy ő már közel 4 éves volt, vagy elmúlt 4 éves, hogy vele már könnyű volt utazni, ő már megértette a dolgokat, már tudott várni, meg tök kultúráltan viselkedett. Ugye újra visszacsöppentünk a kisgyerekes utazásba, És ezt a részét először is elfelejtettük, hogy ez tényleg tud szívás lenni. Másodszor pedig ugye két felnőttre most két gyerek jutott. Úgyhogy nem az volt, hogy egyikünk ilyen másik dolgozik, hanem hogy fel voltak osztva a gyerekek, és hogy egyszer én voltam a Zoárdal, egyszer az Ildi, aztán utána megfordítva a gyerekekkel. Úgyhogy erre emlékszem, hogy ez nagyon nehezen ment, ez az utazás. Amikor már ott voltunk Korfun, akkor ugye tök jól működött, mert elhomokoztak, és a pici az azt csinálta, mint a nagy csinált, úgyhogy ott el voltak egymás mellett, de az utazás az nehéz volt.
Erre most eszembe jutott egy történet, amikor New Yorkban repültünk haza, és már ott ülünk a beszállásnál, és várakozunk, mindenki várja, hogy mikor nyitják a kapukat, és megjelent egy fél tucat család, körülbelül végtelen számú gyerekkel, és azt az ordibálást, kiabálást és rendetlenkedést, ami ott zajlott, és így, amikor megjelentek, mindenki csak így összenézett, hogy te úristen, ők ugyanazzal a géppel fognak jönni, akkor azért eszembe jutottatok ti is. De persze a ti gyerekeitek azok nem így viselkednek.
Ez előfordul, megmondom, mi mellé ezt tudatosan vállaljuk azt, hogy mondjuk nem megyünk Amerikába vagy Ázsiába egy ilyen kisgyerekkel, mert de tudjuk, hogy a gyereknek szenvedés lenne egy 10-12 órás, 15 órás repülőút, meg a többi utasnak is, meg mindenek, úgyhogy ennél tudatosabbak vagyunk úgy általában az utazás terén, hogy ilyet csináljunk.
Ja. Na, Marokkó. Marokkóról még nem volt szó, ami a legutolsó, talán egyik eddig a legkomolyabb utatok, hogy így kiléptetek Európa területéről.
Hát ugye a gyerekekkel mindenképpen, mert egyszer már voltunk Marokkóban 10 évvel ezelőtt, az Ildivel csak kettesben, akkor Marrakesben voltunk, és most Észak-Marokkót jártuk be. Eleve nem akartunk sokat repülni, próbáltunk ilyen slow travel dolgot kipróbálni, úgyhogy emiatt úgy döntöttünk, hogy lemegyünk Spanyolországba, és Spanyolországból csordogálunk lefele Casablancába 2,5 hét alatt. Úgyhogy Sevillába repültünk, ez volt a kiindulási alap, és akkor Sevillából jutottunk le mindenféle közlekedési eszközökkel le Casablancáig 2,5 hét alatt. Ugye a spanyol rész az azért volt jó, mert tök jókat ettünk, ugye Spanyolországban marha könnyű gyerekkel menni, gyakorlatilag tele van boltokkal, éttermekkel, játszóterekkel, villamosokkal, mindenféle érdekes dolgokkal, úgyhogy az a része, arról túl sokat nem is mesélnék, mert az a könnyű része egy utazásnak.
Jó ráhangolódás volt.
Igen, jó ráhangolódás volt, úgyhogy ott jókat boroztunk, meg éttermekbe jártunk, meg ilyenek, és utána lementünk a Gibraltárhoz, és akkor onnan komposztunk át. És akkor onnantól jött így a kaland része, amit igazából vártunk, hogy először is milyen lesz gyerekkel Marokkóban, hogyan fogják őket fogadni, meg hát te nem voltál még Marokkóban, nem? Azért Marokkó nem egy tiszta hely, nem az igazi Afrika, de azért már Afrika. És én életemben egyetlen egyszer voltam rosszul külföldön, az pont Marokkóban volt 10 évvel ezelőtt, ahol valami ételmérgezést kaptam, és amikor repültem haza a repülőn, akkor 40 fokos lázam volt meg ilyenek, úgyhogy eleve ettől is tartottunk, hogy ugye a gyerekek mindent megfogdoznak, mindent meg, aztán szájukba veszik, meg mit tudom én, ilyesmi. Úgyhogy elég sok kéteink volt az egésszel kapcsolatban, de valamennyire emiatt is választottuk Marokkót, hogy kicsit így kimozdítson minket a hétköznapi helyzetből.
Ez egy teszt is volt, nem? Arra, hogy mondjuk mennyire merjetek elindulni ilyen irányba, kicsit messzebb, kicsit Európán kívül, nem?
Igen, igen. Ugye azért esett leginkább Marokkóra a választás, mert hogy Európán kívül van, de nincsen túl messze. Úgyhogy le tudtunk vonatozni, meg kompozni gyakorlatilag Marokkóba, ahelyett, hogy mondjuk elmentünk volna Ázsiába egy tizen akárhány órás repülővel.
De az, hogy nincsen messze, kulturálisan sincsen messze, tehát ez is fontos volt?
De hogy kulturálisan messze van. Ugye teljesen más, mint Európa, és pont ezt akartuk. Pont ezt akartuk, hogy más legyen, mint amilyen környezetben élünk. És újfajta élmények és ingerek élnek minket, meg ugye főleg a gyerekeket.
Van egy ilyen világtérkép, ami azt mutatja, hogy gyerekes utazás szempontjából hogyan értékelik az adott országnak az egészségügyi ellátását. Ti ezt így megnéztétek?
Ezzel így nem foglalkoztunk. Két dologgal foglalkoztunk. Az egyik az, hogy mennyire ajánlott és mennyire biztonságos egy ország.
Gyerek szempontjából?
Nem, vagy? Nem. Úgy általánosságban odautazni, és emiatt ugye Szíria, meg Irak, meg hasonlókat így még felnőttként is kizárja az ember, úgyhogy gyerekként meg főleg nem akartunk, gyerekkel meg főleg nem akartunk
megfordult oda menni. Megfordult a fejetekbe, hogy Szíria vagy?
Hát, de nem, pont az, hogy meg se fordul, de mondjuk van egy csomó ország, ami ilyen szürke zóna, ezek az Egyiptom, meg Tunézia, meg Izrael, hogy azért ott lehet hallani dolgokat, hogy most terrorfenyegetettség van, vagy bombázás, vagy az országok között valami konfliktus, és hogy úgy nagyon sokan még felnőttként se akarnak oda menni, úgyhogy ezeket az országokat így próbáltuk kizárni. A másik meg egész egyszerűen csak, hogy milyen oltásokra van szükség. Mert hogyha nagyon sok oltásra van szükség, akkor azt az ugye szenvedésbe adni a gyerekeknek, meg van, amit nem is ajánlanak bizonyos életkor alatt. Úgyhogy ezt a kettőt néztük, ezen felül nem néztünk semmit, hogy most milyen kórházi ellátás van, meg ilyenek, mert azért azt tapasztaltuk, amerre jártunk a világban, hogy a külföldieknek, főleg ha van pénzed, és főleg, hogyha mondjuk Európából jöttél külföldiként, akkor ott mindig van valami orvosi ellátás, ami közel-európai színvonalú. Úgyhogy volt, hát szerencsém, vagy nem szerencsém, de ugye volt lehetőség arra, hogy akár Kínában, akár Indiában, de akár Marokkóban is, azt mindjárt majd elmesélem, voltunk orvosnál. És azért nagyon sokszor ezek az orvosok azért elég jó színvonalat képviselnek. Na, de úgy összességében Marokkó az egy marha pozitív élmény volt, mind a gyerekeknek, mind nekünk. Egyszerűen imádták a gyerekeket. Úgyhogy én nekem, amikor... Igen. 10 évvel ezelőtt, amikor voltunk Marokkóban, én nekem Marokkóról az emlékem van meg, hogy állandóan lehúznak, át akarnak verni, mindenki csak a pénzt látja benned. És ugye attól féltünk, hogy most is ez lesz, és
ehhez kicsit... hozzá kell tenni, hogy akkor sokkal turistásabb helyen voltatok.
Hát akkor Marrakesbe voltunk, ami ugye az emberek nagy része oda megy. És akkor ehhez képest ugye attól féltünk, hogy most majd a gyerekeken keresztül fogják kicsalni belőlünk a pénzt, hogy a gyerekeknek adnak cukrokat, vagy kaját, vagy valami ilyesmit, és akkor a gyerek majd kikönyörgi, van ilyen szó? Nincsen.
Hát kikönyörgi, igen.
Igen. Tőlünk azt a dolgot. És akkor ennek gyakorlatilag a szöges ellentétje volt, amin megérkeztünk, hihetetlenül kedvesek voltak a gyerekekkel.
De csak velük, vagy veled az egész családdal?
Hát a gyerekekkel kapcsolatban ezt ki is mutatták, hogy gyerekek sétálnak az utcán, és akkor oda jön egy nő, és akkor megöleli a gyerekeket, és megy tovább. De nem akart tőlünk semmit, hanem egész egyszerűen odament, és megölelte a gyerekeket.
Szó nélkül?
Szó nélkül.
És ezt ti hogy kezeltétek, vagy ők hogy kezelték, majd a gyerekek hogy kezelték?
A gyerekek meglepődtek. Én a felkészülés vége felé már sokat hallottam erről.
Tehát erről olvastatok.
Van most egy-két marokkói munkatársam, és ők mondták, hogy ezen az észak-nyugati részen erre készüljünk föl, mert nagyon szeretik a gyerekeket, főleg a külföldi gyerekeket, úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha pozitívan közelítenek feléjük. De volt olyan, hogy sétálgattunk a városba, egy nő odahívta az Zozót, adott neki egy cukorkát, és utána mutatta az arcát, hogy adjon érte egy puszit. Úgyhogy
és az Zozó adott?
Az Zozó adott, igen, mert ő kapott cukorkát. És igazából nem volt a nőnek semmi más célja, csak az, hogy valami interakció legyen közte és a gyerek között.
És ilyenkor a helyiek veletek felvették a szemkontaktust? Tehát kértek mondjuk engedélyt erre? Vagy volt egy, hogy rátok néztek?
Semmi, nulla. Voltam úgy olyan is, amikor voltunk Rabatban, az egy teljesen modern város. Egy átlagos európai középméretű városnak megfelelően modern. Nem ilyen afrikai putri, vagy van, egy teljesen modern város. És akkor Rolika sétált ott az egyik utcán, és esett az eső. Jött szembe egy srác, szerintem volt ilyen 25 és 30 között, szó nélkül, így megálltotta a Rolit, és így felhúzta a cipzárt a pulcsián, mert hogy szerinte hideg volt, és fázott. Nem mondott semmit. Felhúzta a cipzárt, és ment tovább.
És mosolygott rá, vagy?
Hát a Rolira lehet, de ránk se nézett. Egész egyszerűen ő azt gondolta, hogy ez a gyerek lehet, hogy fázik, és segít neki. Úgyhogy ez egy hihetetlen pozitív csalódás volt, hogy az egész utazás alatt minden városban, minden helyen nagyon kedvesek voltak a gyerekekkel.
Gondolom, a gyerekek megérezték, hogy ez szívből jön, ezért ezeket hagyták is, és nem utasították el őket, vagy volt olyan, akit elutasítottak?
Nem tudom, hogy mi miatt, lehet, hogy emiatt, de lehet, hogy csak amiatt, mert hogy egész egyszerűen meglepődtek, mert ugye ez azért Európában nem jellemző ez a közvetlenség, főleg nem Svájcban, de erről majd beszéltünk majd máskor egy külön alkalommal. Ugye ez nincsenek hozzászokva, de egyáltalán nem zavarta őket. Volt egy másik kislány, szerintem volt egy 10-12 éves, elsétált mellettünk, így intett, vagy köszönt, vagy valami hasonló, visszafordult, odajött, megölelte mind a két gyereket, adott nekik egy-egy puszit, és ment tovább. És hogy a legmeglepőbb ezekben a sztorikban az, hogy nem volt egyiknek se semmilyen hátsó szándéka, kivéve aki puszit akart a Zozótól.
De hogy akart egy puszit.
Igen, de hogy senkinek nem volt semmi hátsó szándéka, nem akartak eladni semmit, nem akartak, hogy bemenjünk az éttermükbe, semmit nem akartak, hanem egész egyszerűen kedveskedni akartak a gyerekekkel.
Ez nagyon jó, ez tetszik.
Na, úgyhogy ugye Marokkóban, ahogy mondtam, nem repültünk országon belül, meg hogy próbáltunk így lassan utazni, úgyhogy eleve komppal jöttünk át, és ott béreltünk egy autót, hogy lemenjünk egy másik városba, Fezbe, mert ott nincsen gyakorlatilag más közlekedés. Busszal lehetett volna menni, de azért nem akartunk egy 2 éves gyerekkel buszozni. Úgyhogy ott lementünk autóval, hát ez az autóbérlés is érdekes volt, mert eleve 2 nappal a megérkezés előtt kaptam egy e-mailt, hogy a mi autót béreltünk, az nincsen meg, mert hogy összetörött, és hogy hoznak helyette egy másikat, nem mondtam, hogy igazából tök mindegy, arra az 1-2 napra arra jó lesz. És mondtuk, hogy szeretnénk gyerekülést. Hát olyan gyereküléseket hoztak, amik nem voltak jók a gyerekeknek.
Méretre vagy minőségre?
Egyik se. Szóval eleve a Zoárnak hoztak, ugye most 2 éves, hoztak egy ilyen fél éveseknek való gyerekülést, úgyhogy gyakorlatilag bele se tudtuk szíjazni. A Rolinak meg hoztak egy ilyen 1-1.5 évesnek szóló gyerekülést, úgyhogy ő 5.5 éves, úgyhogy gyakorlatilag mind a kettő kicsi volt. És akkor volt 2 lehetőségünk. Az egyik az, hogy föladjuk ott az egészet, és azt mondjuk, hogy ez nem kell, és akkor hozzanak valami újat. De ugye azzal az egész túra bukik, le voltak foglalva a szállások, akkor mit csinálunk, hol vagyunk, és eleve az autóbérlő, az, aki adta az autót, az mondta, hogy hát esetleg megoldható, de ugye a tök nagy macera. És akkor másik meg ugye ilyenkor mit tud csinálni? Az ember azt mondja, hogy jó, akkor azzal főzünk, amink van, és akkor így próbáltuk megoldani ezeket a problémákat, és valamilyen úton, módon bekötni a gyerekeket. De ugye ez hozzátartozik az is, hogy azért nem Európában vagyunk, és ugye itt egészen mások a szabályok, úgyhogy ha jól tudom, itt nem is kötelező a gyerekülés. Úgyhogy eleve csak leültethettük volna a srácokat, és akkor utazhattunk volna úgyis, de azért próbáltuk valamennyire bekötni őket, amennyire lehet. Uh-huh. Ugye ezen a nyomvonalon tovább haladva az összes szálláson kértünk gyerekágyat, az összesen, és ilyen 2 naponta mentünk tovább, és így jártuk ugye az országot. Ha jól emlékszem, egyetlen egy helyen sikerült gyerekágyat adniuk, úgyhogy minden helyen megígérték, hogy lesz. És akkor volt, hogy ilyen matracokat raktunk le a földre, azon aludtak a srácok, volt, hogy adtak egy gyerekágyat, de szét volt törve, és így összezuhant az egész, és abban nem lehetett aludni. Úgyhogy tök jó volt ez az Európán kívüli utazás, de azért, ha valaki erre szánja a fejét, akkor készüljön fel rá, hogy azért ezek nem európai színvonalú szolgáltatások, semmilyen téren gyakorlatilag.
Iteket ez idegesített, vagy inkább kalandként?
Abszolút inkább
fel?
Kalandként. Abszolút inkább kalandként.
Tehát nem vitatkoztatok, nem veszekedtetek?
Semmit, főleg amiatt, mert hogy ugye mi tudtuk, hogy
ezért jöttetek, lesz, nem?
Hogy ezért jöttünk. Szóval nem az volt, hogy eddig csak az 5 csillagos horvátországi szállodákban laktunk, és akkor innen lementünk Marokkóba, hanem azért tudtuk, hogy eleve mi vár Marokkóban, meg mi várhat ránk Afrikában. Úgyhogy mi ezt vártuk, és erre számítottunk, és tudtuk, hogy lesznek problémák, és lesznek gondok, amiket meg kell oldani, és igazából ezeknek a megoldására fókuszáltunk, nem a problémákra.
Emlékszem, küldtél egy képet, hogy milyen taxiba utaztatok.
Igen. Hát eleve a Marokkóban ugye rengeteget kell alkudni mindenre. Ez a taxizásra is igaz. És amikor leszálltunk az egyik kisvárosban a vonatról, akkor ugye kellett egy taxi, amivel eljutottunk a szállásunkra. És ugye ezek a régi, lerobbant Mercedes taxik vannak mindenhol Marokkóban.
Ki van rohadva az alja?
Ki van rohadva. És amúgy tök vicces, hogy ugye ezek se túl hivatalosak. Szóval hivatalosan taxik, és hivatalosan elvisznek A-ból B-be, és elvileg van bennük taxióra, de ugye senki se használja, mindig ki kell alkudni az árat. Meg valahogy azt vettem észre, mint hogy ezek a taxik ilyen fix útvonalon közlekednének, és hogy az emberek csak beugranak. Szóval ezek a taxik...
Az iránytaxi, vagy a bozó taxi, ahogy hívják Afrikában, hogy így, ha valaki pont arra megy, akkor simán felvesznek még egy embert.
Igen, igen, és hogy ezekben a taxikban hátul négyen, elől ketten szoktak beülni.
A sofőr mellé.
A sofőr mellé, úgyhogy ez egy ilyen hétszemélyes taxiként működik, és hogy simán leintik az emberek, és csak beszállnak, és mennek tovább.
Mellétek is beültek?
Mellénk nem, mert gondolom nekünk olyan árat adtak, ami fedezte azt, hogy nem kell 7 ember. De ugye táskákkal mentünk, meg ilyenek, úgyhogy nem nagyon fért volna be mellénk senki. De hát ez volt az első és az utolsó, hogy ilyen taxiba beültünk. Egyszerűen annyira rohadt az egész, és hát így úgy volt összetákolva. Úgyhogy...
Milyen B opció lett volna?
Hát...
Hogyha le...
Vagy sétálsz,
vagy mondjuk egy hotellel, mondjuk egy hivatalos airport shuttle-t, transfert leszervezel, ami mondjuk kerül, nem tudom, 10-szer annyiba, nem?
Igen, ez lett volna a másik opció. A harmadik opció meg, hogy vannak ezek a úgynevezett pöti taxik, amik ilyen kis sárga autók, de ebbe maximum 3 ember ülhet be. És ebből amúgy voltak problémáink is, de a lényeg az, hogy ebből ugye 3 ember ülhet be, és hivatalosan ők nem visznek el, és akkor vagy az lett volna, hogy külön megyünk a gyerekektől, vagy az Ildi az egyik gyerekén a másik gyerekkel, ezt meg úgy nem nagyon akartuk bevállalni, de Rababban például volt egy applikáció, ami ezekre a pöti taxikra állt rá, és az tök jó volt, mert az alkudozás részét ki lehetett váltani vele, hogy az applikáción keresztül megrendeltük, megmondtuk, hogy hova akarunk menni, és akkor ugye elvittek. Csak hogy mi nem tudtuk itt, hogy ez csak 3 személyes. És akkor megrendeltük a taxit, beszálltunk, és akkor mondja a sofőr, hogy hát 4-en vagyunk. És mondjuk, hogy hát tudjuk. És mondja, hogy hát ez a taxi csak 3 személyes. És mondjuk, hogy hát akkor mi van ilyenkor? És akkor tudod, ilyen vagy arra várt, hogy adjunk egy kis borravalót, vagy hogy kiszálljunk, de hát mi nem nagyon csináltunk semmit, csak kérdeztük, hogy akkor mi legyen, meg hogy legyen, és akkor igazából abba egyeztünk meg, hogyha a gyereket azt elrejtjük a lábunk közé, az egyiket, vagy lefektetjük oda az alsó részre, akkor elvisz minket.
És akkor elvittitek el.
És akkor elvitt minket, és ezt még 2-3-szor eljátszottuk, de aztán egy idő után átálltunk inkább a tömegközlekedésre, 2 ok miatt, az egyik az, hogy mókás, és tök jó kipróbálni, hogy a különböző országban a tömegközlekedést, a másik meg, hogy azért biztos, hogy lett volna előbb-utóbb olyan taxis, aki azt mondja, hogy nem visz el minket, és akkor ott mit csinálunk, akkor újat hívunk, meg ilyenek. Úgyhogy kipróbáltunk Marokkon belül szinte mindent. Vonatoztunk, buszoztunk, villamosoztunk, volt, hogy helyi járati busszal is mentünk, és annak is volt valami menetrendje, de azt se lehetett tudni, úgyhogy kiálltunk egy ilyen 2x2 sávos út szélére, oda, ahol mások is állnak, mert ugye nem volt semmi jel, hogy hol van a busz megálló, és akkor jöttek a buszok, és valakitől megkérdeztük még korábban, hogy hányas busszal kell menni, és akkor megmondta a busznak a számát, és akkor vártunk arra a buszra, és nem tudtuk, hogy most az fél óra múlva jön, vagy 5 perc múlva, de jött. És azt hiszem fizettünk az egészért, most mondok valami 400 forintot, és hogy volt wifi a helyi járatú buszon. Nagyon durva.
Helyiek hogy fogadtak itt? Akkor megláttak titeket, hogy egy európai család éppen ott a helyi járatra vár.
Hát ugye az autósok, meg a taxisok, akik elmentek mellettünk, azok próbáltak mind felszedni minket, mert azt gondolták, hogy autóra várunk. A buszon lévő utasok sehogy.
Semmi
különös.
Na és a srácoknak hogy tetszett ez a világ?
Azért kíváncsi lennék arra, hogy ők meg tudják különböztetni, hogy ez mondjuk összességében egy szegényebb ország, vagy nem. Lehet, hogy náluk ez nem így csapódik le egyáltalán, hogy nekik fel se tűnik az, hogy most van-e járda, vagy nincsen-e járda, vagy ilyesmi. Az biztos, hogy feltűn nekik ezek a zegzugos utcák, ahogy sétálgattunk a Medinákban, és hogy összeérnek a házak, és hogy ugye nagyon sokan az utcán dolgoznak, ilyen kézművesek, ott faragják a dolgokat, meg kalapálnak, meg ilyenek, és ezeket így áhítattal nézték, úgyhogy csomószor itt csak megálltunk, és így néztük az embereket.
Csak volt, hogy apa, nézd ezt, nézd azt.
Igen, igen, ugye voltak asztalosok, voltak festők, voltak nem tudom én, mindenféle szabók, meg ilyenek, és akkor ezeket így néztük. Ez tök jó volt. Ugye eleve rengeteg a kóbormacska, amitől a frász kerülgetett, hogy a gyerekek ott simogatják a kóbormacskákat, úgyhogy próbáltuk azt elkerülni. Hát a kóbormacskákat azokat általában elkergettük, de a szállásokon voltak mindenhol sok-sok macska, és akkor azokkal úgy eljátszottak a gyerekek. Szerintem nekik is tetszett, mert jókat ettünk, ugye nagyon jó marokkói gasztronómia, úgyhogy ha még nem voltál, akkor mindenképpen menjél el, mert marha jókat lehet enni. És az a vicces, hogy amikor mi voltunk 10 éve, akkor ott kb. Én arra emlékszem, hogy rágós húst tettünk kuszkusszal. És akkor most, amikor mondtuk hogy embereknek, hogy megyünk Marokkóba, mindenki áradozott a gasztronómiáról. És bennem ugye az élt, hogy ez valami béna dolog. És akkor most vagy akkor választottunk rossz helyeket, vagy Észak-Marokkóban más a gasztronómia, de olyan jókat ettünk mindenhol, és ugye viszonylag olcsóan, ilyen 1000-1500 forint per főétel áron olyan marhajókat ettünk folyamatosan, és ugye eleve úgy kezdtük, hogy az elején csak TripAdvisoron kinézett, meg helyek által ajánlott helyeken, és ugye eljutottunk a végére már odáig, hogy ilyen utcai árusoktól ott sütött valami tojásos reggelit egy apóka, és akkor annak a kajáját ettük meg. Úgyhogy nagyon jó kis túra volt. Az egyetlen egy dolog, ami ezt elrontott, az az, hogy a végére beteg lett a Roli.
Uh-huh. Az pont talán egy ilyentől? Vagy...
Hát így utólag végig gondolva, amúgy ez megint a lustaság, vagy az oda nem figyelemségnek az oka. Oda nem figyelés oka, hogy az egyik helyen a reggeli mellé adtak egy ilyen gyümölcs koktélt. És hogy amikor mentünk Marokkóba, ugye mindenki mondta, hogy ne egyetek ilyesmi gyümölcsöt, csak teljes egészben való gyümölcsöt fogadjunk el, meg ilyenek, és így mondtuk, hogy hát persze, hát jeget se szabad kérni, meg mit tudom én, tudod, mi is így mondtuk ezeket az okosságokat. És valamilyen oknál fogva a Roli megette, hogy valószínűleg már annyira nyugodtak voltunk, meg annyira jól ment minden, hogy már nem is foglalkoztunk ilyen dolgokkal, és akkor fél nappal később beteg lett, hányt, lázas lett, meg minden, és így nem is nagyon jött ki belőle egy-két-három napon keresztül, úgyhogy elvittük a dokihoz.
Kintem?
Aha, elvittem orvoshoz. Ugye ez nagyon fontos, ezt sok helyen hallottam, meg ezt én is hiszem, hogy a helyi betegségekre a helyi gyógyszerek a legjobbak. Úgyhogy ha netán valaki az utazás vége felé lett beteg, akkor még mindenképpen menjen el orvoshoz, és ne azt mondja, hogy hazamegyek, aztán kipihenem magamat, mert lehet, hogy mondjuk Magyarországon nincs is olyan gyógyszer, vagy nem hatékony gyógyszer van, míg helyben tök jó dolgokat tudtak adni. Úgyhogy ott is elmentünk a dokihoz, mondjuk az hozzátartozik, hogy 3 különböző helyre mentünk el, amire rájöttek, hogy mi a bajunk, mert elküldtek minket egy kórházba, ott nem fogadtak minket, aztán egy másikhoz, ott se fogadtak minket, és utána beküldtek egy ilyen teljesen hétköznapi orvosi rendelőbe, és akkor ott kivártuk a sorunkat, és akkor ott megvizsgálták a Rolit, aztán adtak neki valami gyógyszert.
Ez biztosításra, vagy?
Igen. Hát biztosítás az nagyon fontos, szerintem gyerekkel való utazásnál, mert bármikor bármi történhet, és azért mégiscsak legyen ott az a biztonsági háló, hogyha netán valamit ki kell fizetni, akkor azt a biztosító kifizeti. Szerintem szinte minden gyerek beteg lesz külföldön előbb-utóbb, úgyhogy ezzel nem érdemes spórolni.
És a gyerekek mit mondtak így összességben Marokkóról? Tehát van egy ilyen összképük róla? Vagy bármi olyan emlék, amit azóta gyakran emlegetett?
Szerintem ők még nincsenek abban a korban, hogy össze tudnák foglalni egy ilyen utazásnak az élményeit.
És valamit kiemelve?
Hát amikor hazajöttünk, akkor voltak dolgok, amiket emlegettek mind a ketten. Akár a macskák például, volt egy kedvenc macskája a Rolinak, azt mindig emlegette néhány hétig. Voltunk állatkertben, ahol zsiráfokat etettünk, és azt is ugye a gyerekek még emlegették. Szóval volt egy-két ilyen konkrét élmény, ami megmaradt nekik sokáig. Szerintem nem tudják összefoglalni, hogy milyen érzésekkel jöttek el egy ilyen út után. De ugye végig boldogok voltak, meg ugye végig együtt voltunk, nap 24 órájában, és azért a hétköznapokban ez nincs meg. És szerintem ez a legjobb dolog egy ilyen útban, hogy együtt van a család.
Hát ez egy tök jó végszó lehetne, de még van még egy kérdésem. Egy ilyen utolsó kérdésként, hogy össze tudod foglalni, hogy mit jelent a gyerekes utazás?
Alapvetően gyerekkel utazni szívás. Ezt szerintem mindenkinek tudnia kell, és meg kell értenie. Ugye az egésznek az alternatívája a nem utazás. És mivel ez nálunk szinte szóba se jött, hogy mi abba akarjuk hagyni az utazást azért, mert a gyerekek megszülettek, ezért a gyerekekkel való utazást akarjuk a leghatékonyabban és a legjobban kivitelezni. Úgyhogy emiatt ugye az utazás ideje, az utazás hossza, az utazás minősége, ez ugye tökre függ az adott gyerektől, ehhez érdemes idomítani. A szállás, vagy a helyszín, ahova megy az ember, ez megint ugye tökre korfüggő, hogy egy 6-7 éves gyerekkel már el tudsz menni egy vidám parkba, el tudsz menni gokartozni, el tudsz menni egy ilyen kalandparkba, egy erdőbe, míg mondjuk egy 1-2 éves gyerekkel inkább csak babakocsiba tudod tologatni, vagy mondjuk lerakod a tengerparton, és eljátszik a homokba. Úgyhogy abszolút figyelembe kell venni a gyerek igényeit, és nem csak így összességében, hogy mondjuk milyen destinációra mész, hanem az ott töltött idő felosztásában is, hogy ne csak az legyen, hogy én szeretek borozni, és akkor reggeltől estig borászatokat járunk, hanem mondjuk elmegyünk egy gyerekprogramra, elmegyünk egy állatkertbe, elmegyünk egy játszóházba, és mondjuk délután megyünk el egy felnőtt programra. Úgyhogy ez nem tök fontos ezt a kettőt összehangolni, de én összességében azt tanácsolom és javaslom mindenkinek, hogy vágjanak bele, meg ez nekünk nagyon bejött, hogy lefoglaltunk egy repjegyet még a gyerek születése előtt, eleve ugye olcsó volt, másodszor pedig valamennyire így rá voltunk kényszerítve arra, hogy ebbe beleugorjunk. És én hiszem azt, hogy ha nem lett volna meg ez a repjegy, akkor lehet, hogy még egy évig vagy másfél évig nem megyünk sehova. Azt viszont így utólag elszalasztott lehetőségként élném meg.
Uh-huh. Baráti társaság, hogy néz rátok?
Hát általában.
Volt olyan egyébként, aki a ti hatásotokra belevágott és elindult?
Hát én azt gondolom, hogy a mi hatásunkra is. Most nem hiszem, hogy csak a mi hatásunkra, hogy valaki otthon ült volna, és látta, hogy a Mátai Petiék utaznak, és akkor most ő is el kell utazni, de én hiszem azt, hogy hatottunk ezekre az emberekre. Hát általában azt mondják, hogy felnéznek ránk, ami így jól esik. Én úgy gondolom, hogy nem csinálunk olyan túlságosan nagyon különleges dolgot, csak folytatjuk azt az életet, amit előtte is éltünk. De hogyha ez valakit inspirál, annak én nagyon örülök.
Jó van. Hát akkor én köszöntöm szépen.
Köszi.
Király volt.
Utazzatok.
Oké. Cső, tesó.
Hello.
Ennyi fért a mai beszélgetésbe. Ha tetszett, amit hallottál, akkor tudod, mi a dolgod. Vagy még nem? Na akkor mondom. Az első, hogy bárhol is hallgatsz, nyomj egy feliratkozás gombot most. Mármint az applikációban. De tényleg, megvárom. Aztán a második, hogyha még nem tetted volna, akkor kezdj el követni. Facebookon vagy Instagramon, vagy akár mindkét helyen. Mindenhol megtalálsz az utazási podcast név alatt. De akár kattinthatsz az epizód alatt megjelenő show notes-ban is. Na várjunk csak. Erről eszembe jutott valami. Csaba barátommal a minap beszélgettünk, és dicsérte a podcastet, hogy mennyire jók a beszélgetések, csak két dolgot nem ért. Az egyik, hogy mi a franc az a show notes, amit mindig emlegetek, a másik pedig az árcsoport, aminek ő is szeretne a tagja lenni, de soha nem mondom el, hogy hol és hogyan lehet csatlakozni. Hát is tök igaza van, úgyhogy most elmondok mindent. Szóval a show notes. Magyarul talán legjobban adásjegyzetnek tudnám fordítani. Ezek rövid szöveges kis leírások linkekkel kiegészítve, és minden egyes epizódhoz jár egy ilyen. Ezeket megtaláljátok valahol az epizód mellett. Nehéz lenne elmondani minden egyes telefonhoz és applikációhoz, hogy pontosan hol, de hogyha az epizód mellett keresitek, akkor biztosan meg fogjátok találni. Valószínűleg csak kattintani kell egy további információ, vagy részletek, vagy valami hasonló gombra. A másik pedig a Facebook zárt csoport, ami látszólag ugyanúgy néz ki, mint bármilyen Facebook csoport, annyi a különbség, hogy ebben a tartalmat csak úgy lehet látni, hogyha tagja leszel a csoportnak. És hogy hogyan lehet csatlakozni? Hát ez egyszerű. Menjetek fel Facebookra, keressetek rá arra, hogy az utazási podcast zárt csoport, mikor megtaláltátok, akkor pedig kattintsatok a csatlakozás gombra. És ennyi. És ha már Facebooknál tartunk, akkor hadd ajánljak nektek még egy csoportot, ez szintén zárt csoport, az utazóbázis zárt csoportjai, amiknek most már sok tízezer tagjai vannak, és nagyon hasznos és szórakoztató tartalmakat lehet ott is találni utazás témában. Két csoportjuk van, az egyik az Európán túli, a másik pedig az utazás Európában csoportok. Ezekhez ugyanígy tudtok csatlakozni, felmentek Facebookra, rákerestek arra, hogy utazóbázis, majd kidobja ezt a két csoportot. És ha már így belemélyedtünk, akkor hadd kérjek tőletek még valamit. Küldjetek nekem visszajelzést. Akár negatív, akár pozitív, jöhet. És ha nem igazán tudtok mit írni, akkor pedig nekem az is nagyon jól esik, hogyha csak azt írjátok, hogy mennyire tetszik, amit csinálok, és hogy csak így tovább. Mert hogy terveim szerint megyünk tovább, és még több hasonló beszélgetést fogok csinálni. Úgyhogy addig is köszönöm nektek most a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.